Üdvözöllek titeket, Békés Brigitta vagyok, a Beauterobik alapítója, a WOW hatáskönyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Egy olyan adás, ahol megtudhatod, hogy hogyan tudsz fejlődni mindenféle cukormáz nélkül. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk nektek megmutatni egy másik utat, egy sugar daddy mentes utat, hogy hogyan tudtok önállóan is sikeresek lenni. És hát természetesen, ahogy megszoktátok, nem egyedül fogok erről beszélni, hiszen mindig minden téma úgy íz ki, hogyha különböző perspektívákat számba veszünk. Pont ezért ma is itt vannak velem csodálatos műsorvezetőtársaim, Knapek Évi klinikai szakpszichológus, Kónya Bea kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozma Rita, Plus Size magazin főszerkesztője, stylist, body positive aktivista. A mai témánk egy nagyon fontos téma, amire azt gondolom, hogy mindenki, aki vállalkozó, sőt, igazából ez nem is csak vállalkozóknak, hanem ez igazából mindenkinek nagyon fontos, és ez pedig az időgazdálkodás. Úgyhogy lányok, mi a véleményetek az időgazdálkodásról, ti hogy csináljátok? Mindenre van időtök-e, vagy folyton rohantok valamerre, vagy volt olyan, és most már megtanultátok kezelni, meséljetek.
Én kíváncsian várom ezt a mai beszélgetésünket, meg hogy mondjuk én mit rakok hozzá, mert hogy mindig, amikor kitaláljuk ezeket a témákat, akkor ugye segítő szándékkal találjuk őket, és mindig nekem is van egy csomó tapasztalatom, meg tippem ahhoz a témakörhöz, amiről szólt. Ehhez képest időgazdálkodásban szerintem én nem vagyok egy pro ember, sőt az időgazdálkodásról az jut eszembe, hogy valahogy az jut eszembe, hogy hogy csajtoljak ki minél többet, hogy maxoljam ki a napomat és a rendelkezésemre álló időmet, hogy minél, nem tudom, mondjuk sikeresebb legyen a napom vezetése, meg a családi dolgaim vezetése és a vállalkozásom vezetése. Ez a prekoncepció. Ehhez képest én vagyok az a vállalkozó itt közöttünk, aki akár elmegy így hosszú hónapokra viszonylag kevés munkával a természet körforgásával összhangban rakott vállalkozásában hosszabb szünetekre, és mondjuk nagyon érdekes, de most nekem pont egy olyan időszak kezdődik, így tavasszal, amikor beindul a természet, hogy mondjuk ahelyett, hogy nem tudom, tök jó óradíjamon mondjuk egyéni tanácsadásokat tartanék, kiülök teljesen haszontalan semmi tevésekre a pusztába, és madarakat figyelek mondjuk meg. Szóval, hogy igen, nem tudom, hogy ez a time management adásunkban majd én milyen tippeket hozok, ezzel együtt mondjuk voltam alkalmazott, ahol például 11 országért 4 nagy csapatot összetartva, azt hiszem elég jól tudtam végül is időgazdálkodni, ehhez képest ma tök máshogy élek.
De én azt gondolom, hogy ez a leginspirálóbb, hiszen ugye pontosan erről szól a vállalkozás, hogy szabadságot kapunk, mert az nem... A siker az önmagában ugye egy, tehát hogy nem csak az jelenti azt, hogy valaki sikeres vállalkozó, hogy rengeteg pénzt keres, hogyha hozzá mellé nincsen egyáltalán szabad ideje. És az, hogy te ezt megteheted, hogyha te épp úgy érzed, hogy most tavaszodik, és te csak úgy ülni akarsz, akkor meg tudtad azt teremteni, hogy most nem kell dolgozz, és így is meg tudsz élni. És én azt gondolom, hogy ez eléggé inspiráló.
Igen, meg a pihenés az a time management része, tehát, hogy ez is egyfajta öngondoskodás, pihenés, hobbi, bármi, amivel foglalkozol az életed során, az is az időgazdálkodás része is. Én egyébként azt tapasztalom, ugye említetted be, ahogy ugye most nagyjából ez a trend, és mindenhonnan csapból is az folyik, hogy ugye hogyan osszuk be a napokat, és most valaki hisz a horoszkópban, valaki nem, de szűz énem azt mondja, hogy fú, hát ez nagyon szuper, meg egyébként szeretek tervezni, meg ti is tudjátok itt többen is, hogy mennyire szeretek előre tervezni, akár még évekre is, viszont hol marad az a fajta spontán, emberi létezésünk, amikor azt mondom, hogy igen, most éppenséggel lehetne mondjuk egy konzultációt tartanom X összegért, de én inkább úgy döntök, hogy egy kis D-vitamint magamba szívok, és nem tudom, hallgatom a madarak csicsergését. Egyébként én is hajlamos vagyok erre, tehát eléggé tudok veled azonosulni, Bea. Tehát, hogy valahogy így az arany középutat kell megtalálni, mert mindenkinek mi az, ami önazonos, és amivel tud kapcsolódni, mert olvasom a sikeremberekről, mindenkitől ezt hallom, hogy 5-kor kell, ezt csinál, azt csinál, amazt csinál. Én is szeretek olykor korán kelni, olykor meg nem. szinte majdnem minden reggel meditálok, de valamikor nem. Tehát, hogyha nem úgy keltem fel, vagy rosszat álmodtam, akkor, vagy bármi, akkor éppenséggel nem. Tehát, hogy valahogy ez a szabad akarat, ez a szabadság az, amit én egy picit hiányolok ebből a trendi időmenedzsment hullámból, ami most van.
De közben az nagyon fontos, bocs, és akkor vissza is adom a szót, mert amúgy is hozzád akartam fordulni, hogy szerintem ki kell emelni, hogy ahhoz, hogy ezt meg tud tenni, kell egy olyan üzleti modell, ami ezt a számodra nyújtani tudja. Tehát, hogy nem úgy kezdi az ember a vállalkozói létet, hogy egyből ekkora szabadságot tud élvezni, hanem volt azt gondolom, egy ideje már látom, hogy mit csinálsz, és volt azt gondolom, hogy egészen más időszak is, nem így kezdi az ember felépíteni azt, hogy aztán megtehesse, hogy üzleti modellt vált, mert ugye egy csomó ideig minden szolgáltatásodhoz kellettél real time-ban, és aztán elkezdtél, ilyen szempontból milyen jól jött a COVID, de hát nyilván nem jött jól, de tudjuk, hogy mire gondolok, hogy felvetted az első videókurzusodat. Illetve nem, bocsánat, tévedés, mert emlékszem, még se a COVID miatt volt, hanem pont jól időzítődött, hogy akkor jött ki az első, amikor amúgy le is zárták az országot, ott márciusban.
Milyen jól emlékszel, Évi.
Miten emlékszek? Nem, mit találkozik? Ugye a vállalkozás a sztoriával kapcsolatban tényleg, amióta követlek, azokra azért részletesen emlékszek. Tehát az előző mondatot ezt nem mondtam komolyan. Szóval, hogy az üzleti modell, hogy ezt lehetővé tegye, az nem olyan dolog, ami első pillanattól a rendelkezésünkre áll. Szerintem egy videókurzust például úgy kell felépíteni, hogy előtte van annyi szolgáltatásból eredő tapasztalatunk, hogy lássuk, hogy mit érdemes beletenni egy videókurzusba, és mi az, amit nem, és hogy ne feleslegesen menjen el a verzió 1.0-val a felvétel, a vágás, és aztán rájössz, hogy kihagytál egy csomó dolgot. Úgyhogy visszadobnám a labdát, hogy beszélsz egy picit erről, hogy mi az az üzleti modellváltás, ami azt lehetővé teszi neked, hogy a természettel összhangban akkor vállalkozz, vagy akkor dolgozz többet, amikor kevesebb látnivaló van neked kint is fordítva.
Igen, meg azt még nekem hangsúlyozom, hogy egyébként nem csak ahhoz kellettem real time éveken keresztül, hogy élő képzéseket és élő tanácsadásokat tartottam, hanem ahhoz a háttérmunkához, mire ennyire ismert lettem, hogy most már nem kell annyit dolgozzak azon, hogy vegyék akár az online kurzusaimat, vagy betöltsem az élő képzéseket. Tehát, hogy az is az én márka ismertségnövelés, ami nem konkrét fizet, tehát az, amiért nem fizet senki, nem fizet be rá, az nem egy olyan munka, amiért pénzt kapok, hanem idővel térül meg. Tehát az is nagyon sok éve, tehát jó, tehát nem tudom, első két éve a vállalkozásnak az erre ment rá, és nagyon-nagyon sokat dolgoztam, iszonyat nagy Elena, simán, hát nem csak napi 8 órát szerintem, hanem 8-10-12 órát, hétvégéket is nem kíméltem, ünnepnapokat nem kíméltem, tehát ennek minden hallgató, meg ti is látom, nagyban bólogattok, hogy ennek is megvan a helye. Plusz még annyi, hogy ahhoz, hogy most így élek, ahhoz az is kellett az a 10 éves alkalmazotti tapasztalat, ami nagyon sokszor ilyen mókuskerekes jellegű volt, de oda vezetett, hogy ma így élhetek. Tehát, hogy beletettem a kemény munkát. Megvan az életemnek mindenhol az a, megvolt az a része, ami a lemondásokkal jár, de most ehhez vezet, ahogyan most élek, és igen, ez is az a lényeg, hogy az ember visszakapcsolódjon. Tehát nekem az volt a belső motiváció, amikor a Pikrát kitaláltam a sok közül, mert hogy olyanok voltak, hogy nincsen elégséges minőségi szakmai diskurzus itthon az Instagram marketingről, vagy hogy lokáció függetlenül szeretnék dolgozni. De volt egy olyan is, hogy nem akarok annyit dolgozni. Tehát, hogy úgy igen, baromi nehéz munkáim voltam, meg felelősséges munkáim voltak, és akkor mi lenne, hogyha nem tudom, egy nap csak 2-3 órát kéne dolgozni. Majd rájöttem, hogyha egy nap csak 2-3 órát dolgozok, akkor már sokkal több pénzt keresek meg, mondjuk, mint alkalmazottként annó, akkor miért ne dolgoznék már napi 8 órát, meg 12. Tehát, hogy ez így beszippantja az embert nagyon, de hogy megvolt annak is a helye, de aztán rájöttem, hogy akkor igen, most már nem tudom, így 5 éves lesz ugye idén a márkám, szeptemberben, hogy most már évek óta megint nagyon ez van nálam központban, ez a legelső belső motivációmhoz való visszakapcsolódás, amit ki is tettünk a No Sugar podcastnak az Instagram oldalára, ez a szánj időt az életre mondat, ami nagyon fontos nekem, és nem azért akarok dolgozni, hogy aztán legyen valamennyi időm évente néhány hét szünetre, mert annyit megengedek magamnak, és jobb főnök vagyok, és mint az előző alkalmazotti helyemen is nem 23 nap, hanem 35, hanem ennél sokkal szabadabb mindennapokat szeretnék. Az üzleti modell pedig, most itt jó sokáig nálam van a szó, ugye ez, hogy most már nagyon jelentős részét nem az élőképzések, vagy nem csak az élőképzések, hanem az online tréningjeim adják a szolgáltatásaimnak, a portfóliómnak. Egyébként én tudok még hosszasan beszélni, hogyha az érdekli az embereket, mert nekem...
Mi gondoltuk volna?
Egyébként is tudok, de ez meg pláne veszőparipám, mert hogy annyit még hozzátennék, hogy nem csak üzleti modell kell, ami megindokolja ezt, hanem az a mentális megengedés, hogy ne érezzem magam szarul, és ne legyen bűntudatom, hogy haszontalanul ülök, és nem jött egy madár se 6 óra hosszán keresztül, mondjuk ilyen nincsen, de most mondtam egy eltúlzott példát, miközben keresettem volna 6x x 1000 forintot, tehát hogy nem szabad, hogy attól tegyem függővé az értékességemet a napomnak, hogy mondjuk mennyi pénzt kerestem, hanem attól kell, hogy mennyire lettem boldog, és oké, a munkám is boldogságot okoz, de valami tök másfajta boldogságot okoznak a hobbiaim.
De az egy része a munkád az életednek. Tehát az egy része. Bármennyire is szeretjük a munkánkat, szerintem itt mindannyian, egyrészt el kell fogadnunk, hogy nem csak munkából állnak a napok, és ez annyira fontos volt, amit mondtál. Nagyon örülök neki, hogy említetted, hogy az a mentális állapot, az egészséges állapot, amikor már megértetted, elfogadtad, és normálisnak tartod azt, hogy te megérdemled azt, hogy pihenj a helyet, hogy mondjuk éppen akkor pénzt keresnél. Persze ehhez is kell az üzleti modell, amit ugye Évi említett, ehhez is kell, hogy eljusson az ember x év alatt oda, ahol éppen most van, de azt, hogy ezt is, hogy megértse, és hogy eljusson tényleg oda, hogy azt mondja, hogy igen, én ezt megérdemlem, és nem úgy megnyugtatni magam, jó, most akkor egy picit pihenhetsz, hanem ez is az életem része.
Igen, vagy egy életvitelszerű dolog, hogy én sok szabadidőt igyekszem magamnak hagyni ahhoz, hogy pihenjek.
Érdekes egyébként, hogy ez így szóba került, ez a sok szabadidő, mert én meg pont úgy vagyok vele, én emlékszem, egy jó pár éve ugye már ez ilyen divatos lett, ez a tudjátok, 30-as nyugdíjas, nyugdíjba vonulni, akár a 20-as évek végén, és én pont azon gondolkodtam, hogy én nem akarnék még nyugdíjba menni. Tehát, hogy nekem én imádok elutazni, meg pont ugye most voltunk gyakorlatilag 2 hónapja, egy hónap múlva megint megyünk, utána nyáron, meg megint, tehát hogy nagyon szeretek, de én amikor elutazok valami olyan helyre, ahol tényleg ilyen semmittevő, és tudjátok, ez a kifekszünk és pihenünk, én 2-3 hét után olyan hihetetlen, ellenállhatatlan érzést érzek arra, hogy valami kreatívat csináljak, tehát hogy alkossak, hogy emlékszem, hogy nekem pont az az, ami így feltölt, és ugye itt megint arról van szó, hogy a szabadság, hogy megteheted azt, amit meg akarsz tenni. És én pont arra gondoltam, hogy én általában úgy szoktam csinálni, amikor valamit így felépítek, ugye vállalkozásra, mert vannak dolgok, ami unalmas. Tehát ugye egy vállalkozásnak is vannak olyan részei, ami adminisztráció, az tök uncsi, és vannak olyan részei, ami kreatív, ami tök érdekes, amit imádok. És szerintem az a tök jó, hogyha egy time managementben nézzük, hogy azokat megpróbálni kiszervezni, vagy az a része, ami nem tölt fel, és megteheted, akkor megpróbálni azt valahogy megoldani, vagy megszervezni, és így akkor szándékos ezt a szervezés szót mondom, hogy ne azt kelljen, hogy te azzal foglalkozhatsz, amit szeretsz. És ugye ilyenkor nyilván plusz szabadidőhöz jutsz, és én általában, amikor ilyen van, én akkor megint kitalálok valami újabb kreatív dolgot. Tehát ami neked az, hogy ilyenkor a természetbe mész, az nekem az, hogy oké, akkor írok egy könyvet. Akkor most ez, tehát hogy valami újabb dolgot, ami miatt egyébként soha nem unatkozom, de mégis azt érzem, hogy olyan izgi az élet. És ha már így a time managementről beszélünk, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert én is nagyjából olyan vagyok, mint a Rita, hogy én alapvetően egyébként korán kelek, és megvan a reggeli rutinom, de van olyan, hogy nem. Viszont én, amikor csinálom, én nagyon szeretem. Tehát, hogy én valahogy azt szeretem, talán ez a legjobb megfogalmazás, hogy a keretek között lehetek szabad, de a keretet azt valahogy legyen. Mert nem tudom igazából, ezen majd még most gondolkodni fogok, hogy miért, de ez annyira, tehát nem is tudom nektek mondani, amikor így minden reggel teszünk egy nagy sétát, hogy az milyen szinten fel tud tölteni utána az egész napra. Tehát, hogy így hihetetlen, hogy mennyire sokat számít, illetve ugye megint visszatérnénk arra, ami az előző adásban is mondtam, hogy maga a mozgás, mennyire fontos az, hogy amikor time managementről beszélünk, akkor összhangban legyen az, amit mentálisan fejlesztjük magunkat, és az, ami fizikailag, és itt egyébként visszatérnék a Beának a természet szeretetére, hogy az is, hogy kint legyünk a szabadban, mert iszonyatosan fontos, hogy az ember tényleg feltöltődjön, és levegőn legyen, és szabadban, akár mozogjon, akár természetbe járjon, de ez nagyon fontos a harmonikus élethez.
Közben én azon gondolkoztam, ez nem annyira time management, de annyira ide kívánkozik a Bea monológiához, vagy nyilván nem monológ, csak hogy ahhoz a részhez, amit Bea mondott, hogy sokszor látom a vállalkozók életében, vagy pályakezdők életében, fiatal pályakezdők életében, hogy szeretnének szakaszokat átugrani a saját karrierútjukban, és eljutni egy olyan státuszba, ami egyszerűen nem tud megteremtődni az előzetes tapasztalatok nélkül. Tehát az, hogy te ma Bea így éled az életed, az korán sem biztos, hogy ugyanígy lenne, ha te nem húztál volna le 10 évet alkalmazottként, és nem tetted volna bele azt a mennyiségű tanulást abba, hogy ilyen szakember legyél. És olyan érzésem van rengeteg esetben, hogy ezt meg szeretnék spórolni, és egyből oda szeretnének jutni, hogy 2-3 óra munka, meg szeretnék spórolni a belefektetett tanulást, és az izzadságos munkát, amikor energiát, időt, pénzt nem kímélve gazdagodni akarunk a tudás segítségével, tehát hogy minél mélyebb szaktudást szeretnénk. Nekem volt egy nagyon húzós ilyen időszakom, mikor ezt így tényleg szinte halmoztam, és szeretnének szakértői státuszba kerülni azelőtt, hogy megtettek volna mindent azért, hogy szakértői státuszba kerüljenek. És még nagyon sok ilyen példát mondhatnék, de hogy el kell fogadni szerintem, és ez nagyon sok szabadságot ad, ha elfogadjuk a valóságot, hogy az életben minden szakaszokból áll, és így a vállalkozás építés is szakaszokból áll, és nem érdemes kihagyni az előzetes szakaszokat, mert annyit épülünk belőle, hogy később egy nehezebb szakaszban, vagy egy előre haladottabb szakaszban támaszkodni tudunk arra, amit előtte megszereztünk, és azokra a hibákra és kudarcokra is, amiket annyira szeretnénk elkerülni, azoknak a tanulságaira is tudunk támaszkodni, és még egyébként erre meg már ilyen marginálisan jutott eszembe, hogy lehet, hogy nagyon nehéz megérteni annak, aki életkorban nem ott tart, vagy és egy szóval fiatalabb, mint én 10 évvel, és most még abban a fázisban van, amikor nagyon szeretné halmozni a szaktudást, de hogy el lehet jutni szakmai szempontból egy olyan fázisba, hogy azt érzem, hogy már nem halmozni szeretném tovább, hanem mondjuk inkább élvezni ennek a gyümölcsét, és hogy nem biztos, hogy mostantól számítva egy újabb 10 kemény évet a tanulásba akarok fektetni. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok tanulni, tehát szeretném, ha ez nem kerülne kiforgatásra, bár könnyen ki lehet. Nem azt jelenti, hogy nem vagyok igényes, nem azt jelenti, hogy nem érdekel a szakmám, hanem azt érzem, hogy noha még csak 35 éves leszek, de eljutottam arra a pontra, hogy lehet, hogy vannak dolgok, amiknek az izzadságos megszerzése, mert az én életemben nem lesz, mert 35 évesen már nem az érdekel, hogy feszüljek meg megint, és érjem el, és bizonyítsak magamnak, és a többi. És azért ez nem vagyok az életem felén valószínűleg, vagy lehet, hogy nem, de az is lehet, hogy igen. Tehát lehet, hogy ez már tényleg a B oldal, ezzel már viccelődtünk, azt hiszem. De hogy ebben a...
Igen, viccelődtem vele.
Ez egy másik társaságban is visszatérő poén nekem, úgyhogy egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy ugye itt is viccelődtünk be. Szóval, hogy így a B oldalom, hogy sokkal több, hogy egyre több mindent elengedsz, hogy ez már nem lesz, és azt is nagyon nehezen fogadják el a fiatalok, és azért nehéz belállni dolgokba, hogy egy életben biztosan nem fogsz tudni 5 lovat megülni. Igen. Tehát, hogyha te jól akarod csinálni, amit csinálni szeretnél, akkor el kell gyászolni néhány utat, amit nem fogsz tudni végigjárni, ha teljesen végig szeretnéd járni, ha szélességében és teljes spektrumában meg szeretnél élni egy karrierutat, akkor nem biztos, hogy a többi számodra izgalmas karrierutat végig fogod tudni járni.
Igen, meg kell tanulni például azt, hogy mit engedjünk el, meg kell tanulni delegálni, meg kell tanulni azt, amit ugye Brigitte is említetted, hogy mondjuk valamit nem szeretsz, mondjuk az adminisztrációt említetted, akkor azt ki kell adni mondjuk valakinek feladatba is. És egy picit ez a öt lovat nem tudsz megülni egy fenékkel, egyébként én is benne voltam, vagy én benne voltam egy ilyen őrületben néhány évvel ezelőtt, és nagyon komoly betegségeim is lettek ezáltal, legalábbis én ehhez kötöttem, de rájöttem, és ehhez hosszasan magamba kellett mérnem, hogy nem kell mindent birtokolnod, mármint, hogy akár úgy értem a birtoklás alatt, hogy mondjuk szeretnék valamit, mert kreatívan kitalálom, de izgalmas, de jó lenne, de sokat segítenék ezáltal, de nem vagyok rá képes, hogy megcsináljam. Tehát egy nap 24 órából áll, és akkor azt hittem, hogy 48 órából, most pedig hasonlóképpen szeretnék, nem azt mondom, hogy pontosan ugyanúgy, mint Bea, de hogy igen, időt szánni a pihenésre, és inkább arra fókuszálni, arra az egy-két dologra, amivel ugyanúgy tudok adni, ugyanúgy tudok segíteni, mint ahogy egyébként a 100 másik dologgal is, csak mondjuk, nem tudom, ötvözöm, vagy egységesítem, tömbösítem, és inkább azokra fókuszálok.
Időmenedzsmentre visszatérve, nekem egyébként, tehát nagyon-nagyon tudok, baromira tudok dolgozni, tehát nekiülök, mindig világéletemben nagyon tudtam dolgozni, és ez szerintem rátok is igaz egytől egyig. Sokszor nézegettem, hogy emberek írogatják a dolgaikat, meg nem tudom én mi, aztán közben megcsináltam, szóval, hogy addig is haladtam. Időmenedzsment tippekre visszatérve, ugye mondtam, hogy hát nem én leszek az, akit fölvázol egy mini időmenedzsment tréninget a hallgatóknak, de hogy pontosan nekem is ez mindig egész életemben hatékonyan működött, hogy egyrészt priorizáltam a feladatokat, tehát képesnek kell lennünk arra, hogy priorizáljuk, hogy ahhoz, hogy valami célt el szeretnénk érni, akkor heti, napi, stb. Szinten melyik feladatainkat kell megcsinálni, hogy haladjon a dolog, hogy az már elkezdődjön, kiadjuk, bekérjük időközben, tehát tegyünk meg ma valamit azért, hogy az tényleg összeálljon akkor, amikorra össze kell állnia. Nagyon fontos a priorizálása a feladatainknak, hogy képesek legyünk ne elszüttyögni a nem fontos feladatokkal, tehát hogy ezt a képességet el kell tudni sajátítanunk, másrészt úgy lebontani a feladatokat, harmadrészt ami arra szükséges, akkor arról tudjunk megválni, és tudjuk delegálni, illetve ami inkább pszichológiai téma, hogy ha valamit nagyon odázunk, hogy azt le tudjuk bontani, és a gyökerére tudjunk ásni talán, hogy miért odázzuk folyamatosan el, és mit hárítunk azzal, hogy egyszerűen toljuk magunk előtt, miközben frusztrál minket, hogy toljuk magunk előtt, és mégse fogunk neki. Ezzel egyébként, Évi, neked van tapasztalatod így az ügyfeleid közül, vagy...
A rovatásról?
Igen.
Nagyon sok, tehát hogy rengeteg önbizalom kérdés húzódik meg emögött, meg kiforratlan identitás, hogy olyan dolgokat tűztem ki célul magam elé, amiket nem is én akartam, csak úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem azáltal, amit mások javasoltak, mondjuk tegyük fel a szülők, és akkor az útból látszik, hogy annyira akadozik és annyira nyögvenyelős, hogy ha felteszem a kérdést, hogy és egyébként te ezt igazán szeretnéd, és nem lehet, hogy nem azért megy rosszul, mert veled van valami baj, hanem azért megy rosszul, mert te ezt nem akarod, akkor egy csomószor jön a válasz, hogy ja, hát amúgy, ja, én ezt nem akarom.
És azért döcögös az út, mert nem az ő útja, nem a te utad.
Van ilyen is, igen, amikor azért nem mennek jól a dolgok, mert döcögös, meg van, amikor azért nem mennek jól, mert az illető nem hisz magában, és rengeteg félelem tartja vissza. Ugye most van egy ilyen programom, az Én Márkaépítés Pszichológiája nevű programom, amiben visszaigazolódik az, ami miatt én ezt létrehoztam, és gondoltam, hogy hasznos lesz, hogy egy sor olyan félelem tartja vissza az embereket, hogy mit fognak szólni, meg hogy biztonságérzetet ad nekem az alkalmazotti lét, stb. Most így nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert nem ez a mai alkalom témája, hanem visszakanyarítva ezt az időgazdálkodásra, eltelik egy-két év, vagy 3-4, hogy már rég nem akarnék alkalmazott lenni, de nem merek belevágni. És a delegálással kapcsolatban is van egy ilyen, hogy kézben akarom tartani az összes dolgot, meg kontrollálni akarom, mert attól érzem magam biztonságban, és hát milyen luxus már fizetni azért valakinek, amit én ingyen meg tudok csinálni. És ezeket a dolgokat nem veszik figyelembe az emberek, hogy amit kiszerveznének, az mondjuk lehet, hogy tized annyiba kerül kifizetni, mint amennyit tudnának keresni abban az időben, ha a szaktudásukat igénylő feladatot végeznének. Most lehet, hogy kicsit túloztam. A másik pedig az alkalmazotti lét és a vállalkozói lét közötti különbség, hogy nem bíznak magukban, hogy meg tudják csinálni, és fognak tudni ügyfeleket szerezni, ezért nem látják. De szerintem a vállalkozói létben van valami sokkal nagyobb biztonságérzetet adó dolog, hogy én el tudom érni, meg tudom teremteni magamnak, tudok magamnak munkát szerezni, látom, hogy fel tudom építeni, és ha elvennék tőlem, újra fel tudnám építeni. Még ez az alkalmazotti státuszban egy sokkal nagyobb kitettséget jelent, hogy megszűnik-e a munkahely, megszűnik-e a státuszom. És oké, tudsz utána munkát keresni újra, csak hogy rajtad kívülálló, sokkal inkább rajtad kívülálló.
Ugyanezt mondtam, éppen most voltam egy ilyen eseményen, és ott beszélgettem egy ilyen angol bankigazgatóval, és kérdeztem tőle, hogy miért nem kezd vállalkozásba, és pontosan ezt mondta, hogy hát azért, mert hogy nem biztonságos, meg ugye van 3 gyereke, azt tanítatni kell, csomó pénzbe kerül, meg ugye egy nagy lakással, vagy háza, és ugye azt is fizetni kell, mert mondta, hogy sokkal biztosabbnak érzi az alkalmazotti létet, és mondtam, hogy nem, mert amikor vállalkozó vagy, a te kezedben van az irányítás, és hogyha valami történik, mint például a COVID, vagy bármi egyéb dolog, akkor azonnal tudsz rá reagálni, és azonnal tudsz változtatni. Még hogyha ugye történik egy COVID, akkor egy vállalkozásban, ami nem az övé, hanem ő ott alkalmazott, ő csak egy szám. És ha azt mondják, hogy az a változtatás, hogy akkor most leépítjük a féltársaságot, akkor egy tolvonással elvesztette a munkáját. Egyébként még azt akartam mesélni az időmenedzsmenthez, hogy van egy barátom, 1000 éve a Wall Street-en dolgozik, képzeljétek el, és ott ugye rengeteget dolgoznak, és egyszer megkérdeztem tőle egy pont a időgazdálkodással kapcsolatosan, hogy ő hogy csinálja, hogy ott ugye hírhetten nagyon-nagyon sokat, tehát ott nem 10 órát dolgoznak, hanem gyakorlatilag reggeltől estig, és mégis volt ideje állandóan, más barátnője van, bulizik, tehát, hogy úgy éli az életét, sportol, stb. És azt mondta, hogy, és ez egy tök jó tanács, én is alkalmazom azóta, hogy a munkáját, hogyha valami munka van, akkor felosztja ilyen 30 perces etapokra, és 30 percig nagyon fókuszáltan dolgozik. Mert egyébként, amikor az ember azt érzi, hogy ő egész nap dolgozott, akkor sem dolgozik egész nap, és szerintem ez a legnehezebb abban, igazából a mai világban is erről mi már beszéltünk, hogy valahogy a fókuszunk már nem olyan, mint régen, és nagyon hamar elmegy. Tehát azt érezzük, hogy dolgoztunk egész nap, de effektív, fókuszált munkavégzéssel, ha valaki dolgozik, akkor csodákat lehet művelni akár 30 perc alatt. Még egyébként lehet azt csinálni, hogy dolgozik az ember másfél órát, de effektív, abból 15 perc volt munka, egyébként meg kávét főztél magadnak, ide mentél, oda mentél, megnézted a Facebookot, az Instagramot, végig pörgetted, és úgy érzed, hogy dolgozol, és nem, de mégsem haladsz. És ezért kell azt, hogy ilyenkor kikapcsol minden, telefon, stb. Lenémít, hogy ne zavarják, és 30 percig csak a feladatra fókuszál, majd utána ad magának, mit tudom én, 15-20 perc szünetet, amikor azt csinál, amit akar, és aztán megint 30 percet. És ha valaki ezt követi, akkor sokkal-sokkal hatékonyabban tud dolgozni.
Erről én is hallottam, Brigi, erről a fókuszált tanulásról. Pont ezért nekem sosincs felhangosítva a telefonom, hogy ne zavarjanak, mert hogyha valaki hív, akkor visszahívom. Mellettem van a telefonom, tehát hogyha látom, hogy mondjuk az anyukám kétszer hív, akkor fölveszem, tehát hogyha vannak ilyen kis szabályok az életben, hogy mondjuk akkor természetesen megszakítom a munkámat, de nekem is ez a tapasztalatom, hogyha fókuszáltabban ott vagyok a munkában, akkor eredményesebb is vagyok.
Én az e-mailezésnél csinálom ezt, nekem egyébként időről időre vannak ilyen dedikált e-mailezős napom, én nem szeretem elaprózni a napjaimat azzal, hogy amikor jön egy e-mail, akkor én azt megválaszolom, hanem én tömbösítve szeretek e-mailekre válaszolni. Meg ez nálam belefér, tehát nálam nem várják azt el, hogy nem tudom, 24 órán belül válaszoljak, mert egyébként sem olyan a munka menetem, hogy mondjuk tudnék, nem tudom, hamar adni, vagy egyből 36 órán, vagy 48 órán belül, 72 órán belül mondjuk időpontot tanácsadásra. Tehát illik ugye a szolgáltatásomhoz az, hogy nem azonnal adok választ, de hogy az e-mailezést is így sokszor szokott olyan időszak lenni, hogy ugye heti két nap van, amikor megválaszolom, nekem az e-mailezés az nem a kedvenc feladatom, viszont nincs is kiszervezve, nem oldottam még ezt meg, hogy kiszervezzem, de ezt így csinálom, hogy akkor oké, nyeljük le a békát, most 30 percig vagy egy órán keresztül e-maileket válaszolok, és amíg meg nem válaszolom az összeset, akkor addig itt ülök a gép előtt. Egyébként pedig szerintem az adásunknak a hátralévő részében adhatnánk olyan tippeket, még hogyha nem is vagyunk időmenedzsment szakértők, de amit mondjuk mi nem hagynánk el a napjainkból, vagy amit mi ajánlunk megvalósítani.
Én egy attitűdöt szeretnék átadni, tehát én nem tudok annál jobb időgazdálkodási tippet, mint amit most mondani fogok, hogy azt mondtad be, hogy kell tudni priorizálni. Na, de nem fogod tudni, hogy mit akarsz priorizálni, vagy mit kell priorizálnod, és mire kell igent mondanod, és mire kell nemet, és mi az, amit előre vegyél, ha nem tudod, hogy mit akarsz. És ahhoz, hogy tudd, hogy mit akarsz, és mi a célod, ahhoz nagyon kell tudnod, hogy milyen vagy, mik az értékeid, mi fontos neked, milyen életet szeretnél 5-10 év múlva élni, és zárójelbe jegyzem meg, változhat menet közben. Nem biztos, hogy 5 év múlva ugyanazt akarod élni, a rákövetkezendő 5 évben, mint amit most látsz, ahhoz majd aztán adaptálódsz, de nagyon kell tudni értékrend alapú döntéseket hozni. Mert nagyon jól valaki tud priorizálni, de egyáltalán nem biztos, hogy az igazi céljai felé halad. És akkor, ha ott van az a probléma, amit az előbb elmondtam, hogy kiforratlan az identitása és az anyukája célját éli, és annak megfelelően priorizál, lehet, hogy remekül priorizál, csak semmi közben nem lesz ahhoz, amire ő vágyik.
Nagyon, nagyon jó, hogy ezt kihangosítottad. Akkor mondjuk folytatom én nekem, mondjuk egy olyan tippem lenne az én jelenlegi élet szakaszomnak megfelelően, hogy jelenleg én általában egy olyan napi 3 célt szoktam magamnak felírni, amivel már elégedett vagyok, hogyha napi 3 dolgot elvégzek. Ez azért extra, mert régen ilyen 12-15-ös 20-as listáim is simán voltak, annak is megvolt a maga helye, de most már tök elégedett vagyok azzal, hogyha mondjuk, nem tudom, 3 dolgot megcsinálok, és akkor utána megyek a dolgomra.
Nekem nagyon sokat segít az, hogy sokkal tudatosabban szervezem a napjaimat, annak mentén, hogy legyen benne fizikai egészség, lelki-mentális egészség és a munka, meg hát a magánélet természetesen, de hogy ezeket úgy alakítom, hogy soha semmelyik napból sem maradjon ki egyik sem. Tehát nagyon-nagyon tudatosan, nem mindig sikerül, de nagyon tudatosan próbálok egészségesen táplálkozni, nem minden nap sikerül, de minden nap van olyan része a napomnak, amikor valami egészségeset fogyasztok. Minden nap tornázom, tehát hogy minden nap mozgok. Ez számomra nagyon fontos, sokkal jobban érzem magam, sokkal energikusabb vagyok. Egyszerűen nagyon-nagyon jót tesz a mozgás. Nálam ez is fontos például a mozgással kapcsolatban, hogy elmehetnék tornázni, és egyébként ezt megtehetném, meg van egy edzőterem, ahova járok, csak most nem járok, de abban az időszakban, amikor éppen nem járok, akkor is tornázom itthon. Tehát, hogy nekem ez például nagyon-nagyon fontos. A meditáció, mindig szánok időt meditációra, ha nem is a reggeli időszakban, de akkor nem tudom, most lehet, hogy ez vicces lesz, és valaki nevetni fog, de nem tudom, készítek egy kávét délben, vagy főzök valamit, én akkor is. Nem is nevezném feltétlenül meditációnak, inkább csak egy ilyen kikapcsolásnak, hogy meghallgatok valamit, vannak egyébként olyan meditációk, amihez nem kell feltétlenül nagyon ellazulni, hanem éppenséggel lehet valami kis könnyedebb munkát végezni, És ez mind-mind számomra nagyon fontos, hogy benne legyen a napomban. Tehát, hogyha valami hiányzik, akkor érzem, hogy na már megint csak a munkának szenteltem az időt, és nagyon szeretem a munkámat, de nagyon fontos ez is, hogy ma, amikor pont mondtam nektek, nem is olyan régen, hogy mindenhol azt látom, hogy legyél sikeres, és mindenki sikeres oldalak, sikeres ez, sikeres az, készít, épít ilyen különböző felületeket, ami tök jó, és én nagyon-nagyon szeretem, csak valahogy elfeledkezünk arról, hogy nem csak munkából áll az életünk. Ezt most már többször elmondtam mai nap, pedig tényleg nagyon szeretem a munkámat, de egyszerűen fontos, hogy ne csak ebből álljon az élet. Legalábbis az én, nekem így teljes.
Olyan jó egyébként, hogy ezt így összefoglaltad, mert igen, tehát ezek úgy az ember fizikai jól létének az alapkövei, hogy mozogjunk elégségeset, együnk tartalmas táplálékokat, igyunk eleget, aludjunk kielégítően, és a meditációt is szerintem tök jó, hogy belevontad, mert én mindig úgy szoktam hívni, hogy csomószor spirituális madarászás, amit csinálok, a követőim már tudják, tehát én valami ilyesminek képzelem, én nem meditálok, de szerintem az valami nagyon hasonló lehet hatásában, így képzelem. És még egy dolog, amit nem említettél, szerintem most, Rita, de még a légzés, amivel igyekszem, a tudatos légzés, vagy a légzés technikák, vagy hogy hova szívod a levegőt. Tehát, hogy itt most olyan jó, hogy ezt a 5-6 dolgot így tömörítetted, mert hogy ezek annyira fontos dolgok a fizikai jólétünkhöz.
Én egyébként ehhez még egy dolgot tennék hozzá. Nekünk a Gergővel van egy ilyen kialakult szokásunk, hogy minden délután elmegyünk sétálni, és akkor így átbeszélünk mindent, és az annyira feltöltő tud lenni, meg úgy szeretem azt, amikor valami tanácsot ad, valamit máshogy néz, ugye nem hiába szoktam minden egyes adásunk előtt elmondani, hogy mennyire fontos a más perspektíva, mert azért kellenek ezek a saját dobozunkon kívüli élmények, akár beszélgetések, mert sokszor más megvilágításba hoznak dolgokat. Tehát, hogy ez nagyon tartalmas tud lenni, és egyébként, hogyha már technikai tanácsokat adunk ugye az időmenedzsmenthez, akkor én még azt szoktam csinálni, hogy a telefonomon a jegyzetekbe írom fel, hogyha valami teendőm van, és akkor onnan húzogatom ki, tehát, hogy ott látom. Ez, amit mondtam nektek, ez a 30 perces etap, ezt én is alkalmazni szoktam, és az nem hiába ajánlottam, mert nagyon hatékony. Tehát néha, amikor így hatékonyan leülök dolgozni, akkor hihetetlen, hogy van olyan, hogy így nincs kedvem, és akkor 3 órán keresztül semmire nem haladok, és aztán oké, azt mondom, oké, most akkor be kell fejezni, és gyakorlatilag megcsinálom 1/2 óra alatt azt, amit 2 napig szenvedtem, hogy nincs kedvem, meg így húztam az időt, és akkor mindig így olyan büszke vagyok magamra, hogy na igen, ezt megcsináltam, úgyhogy tényleg nagyon jó technika és beválik, illetve nekem a reggel, én azt kipróbáltam, és én csinálom is, és nagyon jó. Tehát az, hogy reggel az ember, most nyilván itt vannak, ugye ezt szokták mondani, ez a pacsirta, vagy bagoly típus, ez éjjeli bagoly, vagy reggeli pacsirta, tehát én is ismerek olyan lányt, aki egyszerűen nem fog az agya meg semmilyen reggel, és ő éjjel egyébként éjjel 2-kor is tud tanulni, tehát neki meg se kottyan. Most aki ilyen, az nyilván neki valószínűleg nem ez működik, de én mindig is ilyen reggeli típus voltam, és egészen más. Tehát amikor az az érzés, hogy reggel 8-kor már mozogtam, meditáltam, tanultam, már úgy érzem, hogy elvégeztem minden tök fontos dolgot, és még előttem az egész nap, én akkor érzem azt, meg ez az attitúd, amit akkor így, szóval, hogy ez valami hihetetlen. Tehát, hogy aki ilyen, ezt tényleg át kell élni.
Na, én ezt nem tudom átélni. Én ezt nem nézem ki magamból, hogy valaha átélném. Én nekem az egyik, a negyedik belső motivációnál tartunk. Azért mondtam föl, mert untam már, hogy korán kell kelni, és a saját bioritmusom szerint szerettem volna felébredni, és most már tök jól kiűztem az ébresztő órát az életemből, és nekem meg ez tök jó, hogy így indul a napom.
Én egyébként annál semmit jobban nem utálok, mint amikor elalszom és 10-kor kelek. Nekem az szörnyű. Ráadásul, hogyha túlalszom magam, akkor még fájisabb, meg is fájdul tőle a fejem. Tehát, hogy az nekem mindenhogy szörnyű érzés.
Kettőnök között vagyok, mert teljesen változó. Szeretek 10-ig is aludni, de koránkelés után is olyan jó, tehát, hogy én nem tudom, mikor, hogy esik jól, de egyébként nekem is ez volt az egyik oka a felmondásnál, hogy azt nem is azt nem akartam, hogy korán kelljen mindig kelni, hanem hogy valaki más szabályozza, hogy nekem mikor kell kelnem, és mikor elkezdenem dolgozni.
Bocsánat. Meg hogy meddig dolgozol, hogy azt az időt ki kell, ott töltsed a 9 órát, ott kell legyél, nem mehetsz el, hogyha befejezted a munkádat.
Igen, itt szerintem ez a zavaró, hogy akkor is ott kell legyél, hogyha egyébként már befejezted a munkádat, és sokszor még azt is elvárják, hogy úgy tegyél, mintha dolgoznál, pedig ugye már nincsen semmi dolgozni.
Ezt nem bomlaszthatod ott a konyhába, tracsolással igen, a munkamorált.
Hát azért van az a munkahely, ahol belefér. Nekem egy ember szempontból én szerencsés voltam az első munkahelyemmel, mert bár sok minden ott nehéz volt, hát bizonyos szempontból kívülről versenyistálónak csúfolták, de senkit nem érdekelt, hogy tényleg bent vagy-e 8-tól 4-ig, ha megcsináltad a feladatodat, az mindenkit sokkal jobban érdekelt, hogy ott álljál helyt. Viszont felírtam pár dolgot még, amit ha már időgazdálkodás, akkor mindenkit meg kéne említeni, úgyhogy most ezt elhadarom. Jó. Szóval az egyik az, hogy vitatkozhatunk rajta, de én nem hiszek a multitaskingban, és abban sem, hogy ennek bármilyen, tehát még ha valaki csinálja is, és űzi, és azt mondaná most nekem, hogy de hát Évi, meg lehet csinálni, lehet, de hogy soha nem lesz olyan hatékony, és nem éri meg. Tehát az, hogy megyek valahol, tehát hogy azt egyrészt egy kényszeredettség is lehet benne, nem mindenkinél, és ezt lehet élvezni, hogy párhuzamosan, ha valamit csinálok, például főzök közben podcastet hallgatok. De nem biztos, hogy kell x dolog közben valami mást is csinálni azért, hogy jól érezzem magam. Lehet x dolgot csinálni y nélkül, csak a saját jogán. Tehát
de ez megint, Évi, bocs, hogy közbeszólok, de ez megint az, hogy akkor érezzük értékesnek, ha minél többet kisajtolunk belőle. De hogy nem, van, amikor elaprózódunk, és az visszavesz, és van, amikor, igen, ráfókuszálni és belemélyedni valamibe többet ad, mint hogyha most itt közben meghallgattam volna egy építő podcastot.
Nekem ez azért, hogyha már itt tartunk, itt én szerintem a passzív meg az aktív matching, ez ilyen szempontból összeillik.
Nem, mert ugye most igen, egyetértek.
Ugye a főzés alatt a podcast, de én például körömfestés alatt imádok hallgatni valamit, és azért, mert borzalmasan untat. Tehát az egyszerűen, és közben meg podcastet imádok hallgatni. Tehát, hogy én imádom azt, amikor úgy érzem, hogy tanulok, és ez nem azért kell, mert hogy úristen, minél többet, hanem azért, mert egyszerűen ez a hobbim, nem tudom.
Tehát, az más szerintem. Érzem. Más szerintem, igen, hogy tényleg egy passzív dolog közben, amiben nem kell gondolkozni, hogy unatkozom, vagy nem tölt el örömmel, akkor valahogy megsegítem magam. Meg semmi baj ezzel, tehát ez nem az a multitasking, amiről én beszéltem, csak ezt a kényszeredettséget akartam kiemelni, hogy kell tudni hatékony. Tehát, hogy sok emberben van egy ilyen kényszer, hogy minél hatékonyabban töltsem az időmet, és ebben vele tartozik az is, hogy és akkor párhuzamosan csináljak dolgokat. De ugye tehát most a főzés tekintve szerintem váltakoztatom, hogy meg a podcast hallgatást tekintve, hogy épp mire figyelek, és amikor a főzés mechanikus, és nem kell rajta gondolkodni, akkor meg mondjuk rutinom van benne, akkor tudok hallgatózni, de amikor van valami olyan, hogy haj odaig mindjárt, vagy ne, akkor úgyse tudsz figyelni közben a podcastre, szóval, hogy folyamatosan váltogatunk, és ez bizonyos helyzetekben tök jól működik, értem, de alapvetően szerintem a szemlélettel, nem ebben a passzív-aktív összekötésben ott megvan a helye, az a probléma, hogy végül is sokkal kevésbé lesz hatékony, és becsapják magukat vele az emberek, de amikor valaki stresszes, hogy jaj, mind a kettővel végeznem kell, akkor azt hiszi, hogy ez lesz. Amikor nekem két vizsgára kellett tanulnom az egyetemen, mert mind a kettő x napra esett, akkor én nem úgy csináltam, hogy felváltva tanulgattam rá, hanem be volt osztva, hogy minden délelőtt az egyikre, és minden délután a másikra, és nem variálgattam, hogy jaj, majd amihez kedvem van, vagy ami eszembe jut, hanem így nagyon be volt osztva, és ez egy fokkal elviselhetőbb volt. Egyébként nyilván nagyon nem jó több vizsgára együtt tanulni. És a képes vagyok úgy figyelni rád, hogy közben ezt csinálom, hidd el, hát ez a minőségi kapcsolódásoknak a halála. Tehát, hogy persze, mondjad, figyelek, és hogy nem kapja meg a másik azt a figyelmet, amire valójában szükség lenne ahhoz, hogy mi kapcsolódni tudjunk, és igen, vissza tudod idézni, a rövidtávú memóriád van olyan jó, hogy el tudod ismételni azt a mondatot, amit utoljára hallottál, csak attól még az nem születik meg, amiért a másik akkor hozzád fordult, és ez nem lesz minőségi idő. Ezzel együtt van ilyen is, néha van, hogy közben, ahogy beszélgetünk, az egyikünk csinál valamit, és belefér, csak ne csapjuk be magunkat, hogy ez az a minőség, és ugyanez igaz a multitaskingra is, hogy ez soha nem lesz ez a minőség, mint hogyha ha nem mindennapi e-mailezek, hanem egy héten, egy fél napba betömbösítem az ügyintézést. Hát még nagyon sok mindent akartam mondani, csak nem tudom, ezt hozzá akartok-e fűzni valamit.
Hogy én csak ennyit, hogy akkor nagyjából összegezhetjük ki, hogy van helye természetesen, meg valamikor egyszerűen muszáj multitaskolni, de hogy nagyon sokszor kevésbé hatékony, mint a fókuszált munka, sokkal inkább elapróz, és cserébe legalább stresszel, kimerít, és nem tudunk minőségre kapcsolódni, hogyha mondjuk a személyes életünkben, miközben valaki beszélgetne velünk, mi multitaskolunk.
Igen, ezért mondtam, hogy én nem hittek benne. Tehát, hogy létezik, meg lehet csinálni, csak nem adja azt, amiért csinálják.
Én annyit aprózódtam el életemben, hogy én nagyon kerülöm a multitaskingot.
Én is nagyon-nagyon, és valahogy ez is ide tartozik, hogy legyen tévhit, hogy minden szerepet, amit az életben az embernek, most így vegyük inkább a nőket, mert azt hiszem, hogy inkább nők hallgatnak minket, az összes szerepet, amit egy nőnek szántak születésekor, hogy miket tölthet be kell tudni tölteni. És nekem kell tudnom lenni a legjobb vállalkozónőnek, a legjobb anyának, a legjobb feleségnek, a legjobb barátnőnek, a legjobb házvezetőnőnek, és a többi, és a többi. És hogy szerintem ez sem létezik. Tehát ezt beszéltük is a Jankával, így most úgy apostrofálom, hormonmentes Jankával, tehát egy Cserháti Herold Jankával az Elég jó vagyok konferencián, amit Ritával csináltunk, hogy egyébként nagyon jól zsonglőrködik ezzel, és de hogy neki is időszakok vannak, hogy van, amikor a vállalkozásra fókuszál jobban, és akkor többet foglalkozik mondjuk a férje a gyerekekkel, mert hogy szerencsére van egy olyan férje, aki nem gondolja, hogy az csak besegítés, hanem a gyerekek az ő gyerekei is. És van, amikor a gyerekekkel foglalkozik többet, például az utóbbi időben inkább arra fókuszált jobban. De hogy nem létezik, hogy egyszerre mindegyikre ugyanúgy tudsz figyelni, és szerintem annak van nagyon nagy létjogosultsága, csak kevesen engedik meg maguknak, és itt is azt gondolom, hogy pszichológiai korlátok vannak mögötte, és ezek mélyebb kérdések ennél, mint hogy már ezt feszegetted is, vagy említetted be, ahogy a halogatás mögött is vannak mélyebb elakadások, és itt is, hogy nekem kell tudnom megcsinálni, meg akkor nem vagyok elég jó háziasszony, ha nem én csinálom. És kérdezem én, hogyha te a munka után még ki akarsz takarítani, mert az annyira nagyon fontos, akkor ki fog minőségi időt tölteni a gyerekkel? És hogyha egyébként megtehetnéd, hogy kiszervezd a takarítást vagy a főzést mondjuk azzal, hogy rendelsz, abban lehet téged helyettesíteni, és ez nem szerepfosztó igazából abból a szempontból, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát hogy nyilván ebben is vannak értékek, és valakinek ez nagyon fontos, az otthonteremtés, a főzés, hogy ő állítsa elő azt az ételt, és mekkora öröm, hogy megcsináltad nekünk anya, és milyen finom, vagy megcsináltad nekünk apa, és mennyire hálásak vagyunk neked is, de hogy néha azt tényleg meg lehet tenni, hogy hát attól még ezt kiszervezhetem, és ugyanolyan jó ízűt fogunk vacsorázni, ha nem én főztem, de még társasozunk helyette, ami időben mondjuk főztem volna. És hogy azt kell szerintem felmérni, hogy hol vagyok helyettesíthető, és mi az, amit nem fogok tudni kiszervezni. Tehát a gyerekeimmel való igazi kapcsolódást, hogy egy jó minőségű, mélységű kapcsolat legyen köztünk, azt nem fogom tudni kiszervezni. Azt, hogy ők bízzanak bennem, azt nem fogom tudni kiszervezni. Azt, hogy a férjem hozzám vonzódjon, nem fogom tudni kiszervezni. De a főzés meg a takarítást például ki lehet szervezni. És helyett senki nem fog csorbulni, ha azt nem te csinálod.
Meg az is jó kérdés itt szerintem, hogy kinek az approval-jére, kinek a jóváhagyására várok, hogy azért, mert hogy úgy mire vezethető az vissza, hogy mondjuk nem merek bejárónőt vagy takarítónőt hívni, én kell, hogy megcsináljam. A falu. Mit szólnak majd a szomszédok, igen, ha meglátják, igen, hogy rendeltünk, vagy hogy jár hozzám valaki. Tehát, hogy igen.
Itt egyébként én annyit hozzátennék, abszolút egyetértek azzal, hogy itt mindig fel kell tenni a kérdést, hogy mit ad az a valami, mert ugye az időnk az korlátozott, és minden nem fér bele, és itt mi az, amit csak mi tudunk, mi az, ami értéket ad, és mi az, ami viszont helyettesíthető, és akár a helyett, ugye, amit mondtunk, hogy itt most a takarítás versus minőségidő a gyerekkel. Nyilván tök jó, hogyha mindkettőre van, de hogyha az embereknek 24 órából áll egy napja, és abból 8-10 órát dolgozik valahol, megalszik, akkor ugye megmarad az a bizonyos idő, és ott el kell tudni dönteni, hogy akkor ott mit tudunk tenni. Én még annyit hozzátennék ehhez, hogy amikor valaki akar vállalkozni, vagy valami szeretne, tehát ugye van egy jelen helyzete, és itt ezért mindig érzem, mindig ilyen nehéz ezekről ugye beszélni, hogy ó, persze, akkor kell egy takarítónő, stb., de tényleg van, hogy valakinek erre nincs pénze. Tehát, hogy ha egyszer nincs pénze, akkor nincs pénze, és akkor ugye hiába tudja ő is, de nem tudja megtenni. És ilyenkor mindig arra kell gondolni szerintem, hogy legyen egy olyan időszak, hogy oké, most akkor többet áldozok, most kevesebbet alszom, azért, hogy egy későbbi időpontban megtehessem azt, hogy akkor már nem kell fizetni. Tehát, hogyha valaki éppen egy ilyen időszakában áll, és nem ad, mert ugye itt most sokat beszéltünk arról, hogy sétálunk, utazunk, vagy egy természettel együtt körforgásban, de amit ezt eléggé hangsúlyozunk megint, és erről beszéltünk, hogy ennek van egy előző fázisa, amikor akkor is dolgozunk, amikor más pihen. De azért csináljuk, mert volt egy cél előttünk, és a cél az volt, hogy többre vágyunk annál, mint ami jelenleg van. És akkor viszont ezt bele kell tenni, csak nem, csak ugye ez a smart thinking, ez az okos gondolkodás, hogy nem csak gépiesen csinálni, hanem tudni, hogy most többet rászánok azért, hogy később jobb legyen.
Meg még egy disclaimer tennék hozzá, de szerintem, amit most Brigi még egyszer hangsúlyoztál, ez szerintem én úgy éreztem, hogy végig visszaköszönt a beszélgetésünkből. Még egy disclaimer, hogy amúgy azt szerintem mondjuk el a hallgatóinknak, hogy egyébként egyikünk sem anyuka, már csak, vagy legalábbis én a magam esetében biztos, hogy más, hogy épülnének fel a napjaim, vagy a heteim, hónapjaim, negyedévjeim, hogyha aktívan kisgyerekeket kellene nevelnem. Ez a rendszerből úgymond kiszakadásom természetesen azért valósított, hogy nem kell kisgyereket mondjuk iskolába, óvodába, stb. Vinnem, hazahoznom. Ez csak így diszklémerként, vagy így háttérinfóként meg akarom, hogy nehogy itt frusztrációt keltsünk bárkiben az adásunkkal, meg azzal, hogy mi hogy élünk. Egyébként nekem annak ellenére, hogy már itt ugye közelítünk az adás vége felé, szóval ezért van, annak ellenére, hogy az elején szkeptikus voltam, hogy ó, majd mi is itt meg biztos ilyen frusztrációkeltő időmenedzsment tippek, meg nem tudom, és szerintem ez egy tök jó beszélgetésnek kerekedett ki így a végére.
Inkább felszabadító szerintem, mint frusztráló, tehát hogy nagyon szerettük volna hangsúlyozni, hogy nem kell überhatékonynak lenni, és nem kell kisajtolni mindent, hanem tudni kell, hogy mit szeretnénk elérni, és azt is, hogy mi az, amit csak a másoknak való megfelelési kényszerből teszek, de amúgy nem akarnék. És hogyha azt nem tudom egyedül ledolgozni, vagy letenni, akkor szerintem érdemes felkeresni egy pszichológust, és ledolgozni ezeket, mert egy csomó minden a naptárunkban szerintem azért van benne, mert nem merünk nemet mondani. És nyilván ez rám is igaz, hogy a nemetmondáson mindig van hova fejlődnöm, meg mindig visszacsúszok, hogy egyszer már jó voltam, aztán egy picit elfeledkezek róla, és megint túl sok mindent vállaltam be. De visszatérve egyébként a takarítónőre, nem azért, mert ez olyan elképesztően fontos téma, de ott azért eszembe jutott, Brigi, hogy a nincsen rá pénzemnél azért szerintem lehetnek olyan tévhiedelmek, hogy ez nagyon drága meg luxus, és ezért eleve azt gondolom, hogy nem vagyok ott abban az anyagi helyzetben, hogy megengedjem magamnak, de lehet, hogyha egyszer leülne valaki ezt kiszámolni, hogy még ennyi 3 óra takarítás egy héten vagy 2 hetente ennyibe kerül, és hogy mit adna az nekem, ha én abban az időben aludnék, vagy elmennék fagyizni, vagy megcsinálnám a, nem tudom, azt a szerintem horgolt kosarat, amit régóta vágyom, hogy lehet, hogy olyan hatékonysággal töltene el az, hogy azt az időt nem nekem kell ezzel a fáradtságos munkával töltenem, hogy befektetésként is lehet erre tekinteni, és hogy nem biztos, hogy ugyanolyan drága, ha arra gondolok, hogy én lehet, hogy másnap többet fogok tudni keresni. Vagy az idő alatt, még ez történik, én tudok pénzt keresni, és akkor már is, ha egymás mellé teszem, akkor tényleg megérte, de én látom azt, hogy van, aki megengedhetné magának, de az a hiedelme, hogy nem. És azt hiszi, hogy luxus.
Igen, meg hogy mit szólnak hozzá, ki is kerestem, előbb nem jutott eszembe, van is egy ilyen mondás, hogy mém, tisztelettel kérdezem azoktól, akik úgy élték le az életüket, hogy mit szól majd a falu népe, hogy végül mit szóltak.
Ez nagyon bős. Én úgy mondom, hogy a takarítónő, tehát, hogy a takarítás, tehát abszolút, egyébként egyrészt a Brigivel is egyetértek, mert tényleg van, aki nem tudja megengedni. Másrészt meg, amit Évi mondott, hogy mi mindent nyerünk általa, hogyha ugye kiszervezzük, delegáljuk, hát ez nagyon-nagyon fontos elgondolkodni. De akkor nem is mondom, hogy én, ugye hát most már ugye mondtad be, hogy nincs, majdnem mondtam, hogy nincs fizikai gyermekünk, ezt akartam.
De várjál, emberi gyermekünk nincs, de ott vannak a macskák, kutyák.
Szőrös gyerekek vannak.
És sőt, növény, plant mom is vagyok.
Igen, én is vagyok meg. Igen, macska, kutya, meg én a könyveket, meg a projektjémet is a gyerekeimnek tartom, szóval ennyit erről, oké. Beülhet egy pszichológushoz erről beszélni. De hogy emellett például mondjuk itt a főzés, ugye... Évi említetted, hogy mondjuk az, hogy rendelni ételt, és így eszembe jutott, hogy szoktam mondani a páromnak, hogy milyen jó lenne, hogy jönne valaki hetente háromszor, és azt főzni, amit én szeretek, és azokból az alapanyagokból, amit én szeretek. És ez lehet, hogy így valakinek ez ilyen vérlázító, meg nem tudom, de egyszerűen nagyon fontos az étkezés például, hogy mit eszel, és hogy miből készülnek azok az életek, hiszen ezáltal leszel hosszabb távon egészséges minden szempontból. Tehát mennyire fontos, hogy egy szemléletváltás folyamatán essünk át, vagy nem is tudom, szemléletváltáson, szemléletmódváltáson, hogy ne úgy tekintsünk ezekre a dolgokra, hogy én vagyok a ház úrnője, és akkor más takarít, meg más főz, meg nem tudom, hanem hogy az életünk az a saját értékünk, és hogyha én rendben vagyok az életemmel, akkor a szeretteim is jobban érzik magukat velem, hogyha ugye ez is fontos, aki mondjuk együtt él valakivel, vagy nem tudom, felelős valakiért, hogy hogyan él.
Plusz többek között ezért lettünk vállalkozók, tehát lehet, hogy tényleg bicska nyitogató, hogy van valaki, aki segít és megfőz helyettem, meg megveszi az alapanyagot, meg kitalálja, hogy mit főzön, és összerakja az étrendet, de hogy valójában mi azért tanultunk, azért dolgoztunk, azért építettük fel vállalkozást, hogy hasonló... akár másnak, nem tudom, bicskanyitogató dolgot, hál' Istennek bele tudunk építeni az életünkbe.
Meg hogy attól, hogy nem lesz kivasalva holnapra az összes ruha, amit leszettünk a szárítóról, attól még lehet, hogy a gyerek tök boldog lesz. Szóval, hogy ezt Vekerdi Tamás mondja mindig, hogy az megvár egyébként, és hogyha nem csinálod meg, sem lesz semmi, csak azt hiszük, hogy lesz valami. És hogy értem, hogy van egy igényességi szint, ami emberek egy részének nem engedi meg, hogy ne vasaljon ki, és hogy neki az fontos, csak hogy mi a fontosabb annál, és hogy addig, amíg vasal, addig mennyi minden történhetne, vagy nem történhetne. Én tényleg sok gyerek a házi munka miatt, tehát én emlékszem az előző kapcsolatomban, az akkori párom nagyon sokszor mesélte nekem, hogy ők nagyon sokszor mondták az apukájával, az anyukájának, hogy hagyd már a francba, senkit nem érdekel, inkább gyere el velünk kirándulni, és nem ment.
Jaj, erről a József Attila jutott eszembe, meg a mama vers.
Igen.
Hogy és hagyd hogy is van?
A ruhákat másra. Igen. Vagy ilyesmi, nem tudom pontosan.
Igen.
És hogy engem vigyen föl a padlásra.
Igen.
És hogy amit még én a magam részéről zárszóként el akarok mondani, bár nem biztos, hogy jó zárszó lesz, de az utolsó gondolat, amit megosztanék, az, hogy fontos még időgazdálkodás szempontjából az észszerűség egyébként. Hogy a másfél órára levő edzőterembe járok, vagy megkeresem a hozzám legközelebbit, vagy inkább úgy döntök, hogy hát csak megtanulom rávenni magam az itthoni tornára, mert nem megy el vele 3 órám, hogy oda-vissza ingázok. Ez csak egy példa, de hogy szerintem ez rengeteget számít, és nagyon sok helyen vissza tud köszönni. A másik meg az, hogy olyan rosszul érzem magam, hogy kétszer is vicceltem veled ma be, de hogy remélem a nézők nem gondolták, hogy beszóltam és komolyan gondoltam.
Miért? Nem vettem észre.
Az egyik, arra még emlékszem, hogy mondtad, hogy sokat tudnál még beszélni, és vicceltem azzal, hogy nem vettük észre, de hát én is sokat tudok
beszélni. Hát úgy, tudjátok.
Én ezt nem beszólásnak szóltam.
Persze, hát ennyi.
Én azt tudom, hogy
mondom, hogy nagyon sokat beszéltek, jó? Bárki bármit gondol, senki
rossz. Tudjuk magunkról, és nem beszólásnak szerintem, és tudom, hogy te nem bántódsz meg, csak így éreztem, hogy lehet,
ja, de vagyis, de ez egyébként az a helyzet, hogy ilyen snowflake culture van, ahogy mondjuk, de mi barátok vagyunk, és tehát, hogy természetesen ez így rendjén volt, helyén volt, és mind a négyen amúgy nagyon sokat tudunk beszélni, és közléskényszeresek vagyunk, ezt már szintén elmondtuk. És amúgy meg basszus, tényleg, már ez megint ez az ananászos példa, hogy minden, hogy nem lehet mindenhez disclaimer tenni, mert akkor tényleg tök száraz és poén nélkül.
Ez nem egy banán?
Igen, poén nélkül ezt az egész élet, szóval nem vettem sértésnek, Évi. De mi volt a másik?
Én biztos voltam benne. Már arra nem emlékszik, azt biztos sértésnek.
Nem, az se. Fel se tűnt, hogy beszóltál.
Már fel se
tűnt. Észre se vettük, senki nem vette észre, de most már megjegyeztük, hogy beszóltál.
Tőlem már megszettek.
Se beszóltál.
Na,
a B, biztos a B oldal, hogy már B oldalas vagyok.
Ennyi.
Meg is van.
Ja, akkor én is. Na. Van-e még valakiben valami időgazdálkodást?
Társas játékozzunk inkább, mint főzzünk. De most így elvicceltem, tehát csak így eszembe jutott, hogy milyen jó lenne társashozni, de ez most teljesen irreleváns.
Nekem kerek egész lett, úgyhogy örülök ennek a beszélgetésünknek, remélem a hallgatóinknak is. Írjátok majd meg nekünk, vagy mutassátok meg a sztorin, hogy hallgattok minket, kövessetek minket.
Multitaskingban főzés közben írtam, elmondtam, hogy...
Ja, igen.
Nem úgy értettem, mint ahogy hangzott.
Értettem, meg multitasking. De amúgy egy podcast, nem, tehát egy podcast az tipik az a műfaj, ami mellett csinálsz valamit, vagy autót vezetsz, vagy sétálsz, vagy...
Abszolút.
De mondjuk egy madarászást nem, annak a rovására nem pazarolnék el, hogy én közben hallgassak valamit, mert hogy ott, na, ez egy érdekes kérdés.
Jó, akkor még erre elmondok még egy gondolatot, hogy nagyon sok mindenkinél látom, hogy edzés közben telefonozik, és hogy a futógépen sorozatot néz, és hogy tényleg amúgy unalmas a futógép, szóval, hogy így tényleg halálra szoktam rajta unni magam én is, de az, hogy én elmegyek kikapcsolódni, hogy egészségesebb legyek, levezessem a feszkót, és a kezembe vegyem a telefont, hogy és ne az, hogy végre bezárom a szekrénybe, és rá se kell néznem. Szóval, hogy így érdemes ezeket megfontolni, hogy nem ér el az többet, hogy abban a 20 percben a saját gondolataimmal vagyok.
De ezen nem gondolkodtam, Évi, mert én például, hogyha gyalogolok a futógépen, és a gépen van ilyen kis kivetítő, én például nagyon szeretek sakkozni közben. Bár már volt, hogy majdnem elesett, hogy mert ugye nagyon fókuszáltam persze a sakra. De mi van akkor, hogyha tényleg annyira untat, és annyira utálom, és gyűlölöm mondjuk, hogy ott megyek a futógépen?
Lehet, csak azt mondom, hogy én nem vagyok, én örülök neki, hogy akkor nem kell a telefonomhoz nyúlni, és érdemes ezt is végig gondolni. De közben szerintem a saját gondolatainkkal lenni, ami azt gondolom, hogy a stabilitásának az egyik kulcsa, hogy mindig mert a saját gondolataival lenni, nagyon megéri.
Nagyon, én pont tegnap gondoltam erre, mert most ért véget egy nagy élőképzéses, 2,5 hónapos nagyon nagy etap az életemben. Egy első negyed évben nagyon sokat dolgoztam, és hogy pont tegnap, hogy kifeküdtem a fűbe kint, azon, hogy úristen, mennyire hiányoztam magamnak, és mennyire jó egyedül lenni, és magammal lenni.
Ez de jó.
Ez kiváló végszó volt, Bea. Köszönjük. Remélem, hogy tudtunk ma adni nektek tippeket, hogy hogyan érdemes a time managementet intézni és menedzselni. Azt hiszem, hogy az a következtetés, hogy figyeljetek belülre, és nézzétek meg, hogy tényleg mi az, ami feltölt, és mik azok a dolgok, amik csak úgy elviszik az időt, de igazából nincs se eredménye, és még csak fel sem tölt. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hallgattatok minket, és hát várunk titeket jövő hét hétfőn is egy újabb izgalmas témával. Addig is kövessetek minket Instagramon, YouTube-on, és az összes podcast elérhetőségen, Apple Podcast, Spotify-on, és várunk vissza szeretettel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!